A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Marosvásárhely fekete márciusa. A 35 évvel ezelőtt zajlott eseményekről szóló hírek akkor bejárták Európát, majd az egész világot. Azóta számos tanulmány, könyv és kommentár látott napvilágot az esemény kapcsán. Tény, hogy az etnikai konfliktus hatásait mi marosvásárhelyi magyarok érezzük a leginkább, de a Maros megyei székelyföldi magyarokra az események és az azóta eltelt időszak egyaránt hatással voltak. Hogyan látjuk 35 év távlatából az eseményeket és az azóta eltelt időszakot, melyek a legsúlyosabb következményei az eseményeknek, erről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottaim az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács jogásza Haller István és Kerekes Károly jogász, korábbi parlamenti képviselő, jelenleg Marosvásárhelyi önkormányzati képviselő. Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözöljük a hallgatókat is!
Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Kezdjük azzal, hogy hogyan élték meg az 1990-es marosvásárhelyi márciusi eseményeket? Kerekes úr, ön már akkor közel volt a politikához?
Hát nem voltam éppen közel, mert ugyanis a képviselőházi jelöltek listájára csupán az év májusában tettek fel. Akkor kért fel az RMDS mi jogászt, tehát ismert, aránylag ismert jogász voltam. Tehát politikai szerepem, meg ezt akartam mondani, politikai szerepem ezt megelőzően nem volt egyáltalán. Egyszerű RMDS tag voltam. Az információmat a sajtóból, a rádióból, az utcán, a munkahelyen helyemről szereztem be azzal kapcsolatosan, hogy mi is készül Marosvásárhelyen. Tehát az teljesen felkészületlenül érte a lakosságot, és itt elsősorban a magyarokra gondolok, mert el se tudtuk volna képzelni, hogy egy ilyesmit megtörténhet Marosvásárhelyen, ebben a igazán aránylag virágzó városban, ahol békésen egymás mellett éltek az emberek, és ilyen körülmények között még most is hátbozongató visszaemlékezni arra, ami akkor történt, hiszen mindahogy az előbb is mondtam, szinte elképzelhetetlen volt az, hogy megtörténhet ilyesmi Marosvásárhelyen. Ugyanis az én korosztályomban akkor 43 éves voltam, tehát a háború után születtünk, úgymond akkor már a háborút követően beállt egy béke, úgymond béke Európában. Jó, hogy két antagonisztikus tábor alakult ki, az egyik a nyugati féltekén, a másik a keleti féltekén, de ilyen etnikai jellegű konfliktusoknak még híre hamva se volt sehol. Tehát ez számomra egy elképzelhetetlen valami volt.
István, hogyan élte meg? Hány éves? Én 14 éves voltam, akkor én csak szemléltem az eseményeket, nem is tudtam igazából, hogy mi történik, de István hogyan látta akkor?
28 éves voltam, és frissen lettem újságíró, azelőtt geológusként dolgoztam, és március 1-től váltottam pályát, az Erdély Figyelőnél dolgoztam, mint újságíró. Érződött, hogy valami készülődik, de eszembe sem jutott volna, hogy végül is az emberek egymásnak esnek. az előző napokban, hétvégén Kolozsváron voltam egy volt kollégámnál, a családja kérdezte, hogy mi a helyzet Vásárhelyen, mondtam, hogy nem kell a híreknek bedőlni, az emberek élnek, semmi. Vannak gondok, egyes dolgokat nem mindenki ért meg, de ebből nem lesz semmi komoly dolog. És hazajöttem, és hétfőn az volt, ami volt, március 19-én, tehát nem hittem volna, hogy ilyen lehet, és engem rendkívül megviselt már csak azért is, mert sok román barátom volt és van is most is. Mikor a szomszédomat láttam Vásárhely központjában március 19-én üvölteni, hogy mi vagyunk a nép, ti vagytok a szemét román nyelven, akkor nagyon megdöbbentem, hogy itt valami nagyon rossz van. Felhívtak telefonon, én kimentem a tömegbe, hogy lássam, hogy mi történik, a kollégáim nem akarták ezt megtenni. Felhívtak Bukarestből, a bukaresti magyar adástól, hogy megtudják, hogy mi történik Vásárhelyen, engem kérdeztek, mert én voltam kint a tömegben, és hebegtem, habogtam, nem tudtam elmondani, sírtam, mert nem értettem. Egyszerűen nem értettem, hogy hogyan lehetett idáig hergelni az embereket, hogy így nyilvánuljanak meg.
Most már azt hiszem biztosra mondhatjuk, hogy egy előre kitervelt, és hát sajnos a jelek szerint jól végrehajtott esemény volt ez a Fekete Március.
Igen, mert csak annyit az előbbiekhez annyit kapcsolnék még hozzá, hogy persze, hogy fogalmunk se volt, hogy mit jelent egy pogrom. Ha esetleg filmeken láttunk ilyesmit, ha láttunk, vagy valamelyes történelmi könyvekből voltak ilyen információk, hogy helyenként a világban pogromok vannak. Voltak. És amikor átéltük ezt az eseményt, akkor jöttem rá, és éreztem át mindazt, ami történt 1849. januárjában Nagyenyeden. Akkor is a várost megramozták, a feldőített, megrészegített tömegek, és az volt Enyed pusztulása. Tehát mi is egy pusztulás felé tartottunk akkor. Aztán gondolom, hogy beszélünk a következményeiről is.
Bizony, még beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan látják a sajtó szerepét már Fekete Március kapcsán, hogy akarva vagy akaratlanul, ugye most mind a két oldalt meg kell, hogy vizsgáljuk, mekkora szerepük volt a népek, a két nemzetiség összeugrasztásában, István?
Amikor a Pro-Európa Ligánál dolgoztam, akkor az Alterában közöltünk egy cikket, négy temesvári szociológus diák feldolgozta az Vásárhelyi írott sajtót, a Currento Libero és a Népújság cikkeit, és kimutatták, hogy hogyan lovalta bele a két lap az embereket egy bizonyos idegállapotban, miután a konfliktushoz vezetett. A Népújság oldaláról inkább egy reakció volt, a másik oldalról viszont szándékos csúszítás. Ha megnézzünk, utólag tanulmányoztam más konfliktusokat is, például a ruandai háborút, és kiderült, hogy szintén sajtó készített elő, a jugoszláviai konfliktust szerb oldalról szintén sajtó készített elő, tehát a sajtónak nagy szerepe volt abban, hogy nem nyugtatta az embereket, hanem régebbi sérelmekre ezt a hangsúlyt, és ezzel fokozta az ellentétet. Visszaemlékszem, hogy 19-én délután a Vásárhelyi rádió végig azt mondta az embereknek, hogy maradjanak ott, ne kijöjjenek. Amit akkor, és most is azt hiszem, hogy helyes volt, hogy nem mentünk ki az utcára, 20-án viszont már nem lehetett az embereket otthon tartani. Tehát amikor reggel hallottam, mi történt, Kossuth Rádió bemondta, hogy mi történt Csüty Andrással, egyértelmű volt, hogy nem lehet otthon ülni. A Vásárhelyen akkor volt egy helyi televízióadó is, ami mutatta, hogy milyen gyűléseken, milyen döntések születnek, mi történik, stb. Tehát nem volt egy olyan megfelelően tiszta, aki az embereket valamilyen módon le tudta volna csillapítani. Mert nem voltunk erre felkészülve, mert senki nem volt erre felkészülve. Mi nem láttuk be, hogy ez hova vezet. Abban reménykedtünk, hogy előbb-utóbb az emberek lecsillapodnak. Nem tudtuk, hogy a Securitate áll az egész háta mögött, és itt egy komoly akcióban megtervezzenek érdekében, hogy a hatalom nem változó meg. Ugye március 20-a volt az első választási kampánynak, mert május 20-án volt az első választás. Tehát ez a kampány utána erre helyeződött. Nem volt semmi más, csak hogyan viszonyulunk a magyarokhoz is, mint. Különben az események előkészítése szempontjából szerintem rendkívül fontos volt az, amikor Iliescu bejelentette valamikor január végén vagy február elején, hogy Románia tartani fogja magát a gyulafehérvári nyilatkozathoz. Mert ez teljesen más jelentett a románok számára, és más jelentett a magyarok számára. Ugye a románok számára gyulafehérvári nyilatkozat Erdély Romániához való tartozását jelentette ki. Mi a magyarok számára volt egy ígéret az autonómiával kapcsolatosan. És minden magyar azt hitte, hogy Illeszkőt most arra utalt, hogy autonómia, és milyen jó, akkor most ezt dolgozzuk, ezt az autonómia tervet. Tehát akkor, amikor a közbeszédbe Illeszkő bedobta ezt, hogy az 1918 december 1-i nyilatkozathoz fogja magát Románia tartani, ez már előkészítette az eseménysort.
Ezzel kapcsolatosan én is megjegyezném azt, hogy tényleg a sajtónak nagy szerepe van. Hát nézzük meg a mai időkben is, hogy mekkora szerepe van a politikai harcokban a sajtónak. Hát csak ezeket a kereskedelmi tévéket nézzük, elkezdve az Antennától a Realitateig, DigiTV, meg a Rumunia Mare, különböző álláspontokon vannak, és különféleképpen hergelik a hallgatóikat bizonyos pártok ellen, vagy állnak ki bizonyos pártok mellett, bizonyos személyek ellen, vagy bizonyos személyek mellett állnak ki. Tehát azért mégis itt helyi viszonylatban azért disztingválnék a sajtó viszonylatában, mert a mi magyar sajtunk, a népusság az nem vállalta azt a szerepet, hogy hergelje az embereket, hanem tárgyalagosan tudósított arról, hogy mi is a nemzetiségi kívánalmaink. Milyen jókért harcolunk, mit akarunk elérni. Míg a velünk szemben álló fél sajtója, az akkori Juventud Liber, az teljesen arra állt rá, hogy hergelje a román lakosságot ellenünk, ugyanis köztudott az, hogy a Vátra Romániászkával egyesülettel egy szerződést kötött annak érdekében, hogy felvállalja a magyar ellenességet. És ennek a szellemében tevékenykedett végig. Tehát az írott sajtóra, ha utalok, akkor ez a kettőt, ezt így disztingválnám. Viszont én azt hiszem, hogy az elektronikus médiában azért nem éppen így állt a helyzet, mert legalábbis az én információm szerint a rádió román tagozata sokszor kiállt a magyar szerkesztőség mellett.
Igen, hát akkor ugye még az audiovizuális média felhozata teljesen más volt, mint amiről most beszélt képviselő úr a sok kereskedelmi adóval. Viszont az lenne a kérdésem, hogy meddig nyúlhat vissza a február 10-i Gyertyás könyves felvonulásig a hatalom, akkor megijedhetett a magyar közösség erejétől, vagy ezt már előtte tervelték vajon ezt az eseményt?
Az én véleményem szerint előre tervelték. Ha nagyon vissza akarnánk menni, akkor kiderül az, hogy az egész forradalmat a Securitate hátulról mozgatta és irányította, és kellett keresni egy bűnbakot ahhoz, hogy újjáalakulhasson, mert akkor mindenki gyűlölte a Securitatét, viszont ők önmagukat meg akarták valamilyen módon tartani, kellett keresni egy belső ellenséget, ami miatt a Securitate fontos, és újra létre kell hozni. Kézenfekvő volt, hogy a magyar közösség legyen ez a bűnbak, tehát szerintem már jóval korábban megkezdték annak a tervezését, hogy hozzák létre önmagukat újra, és ennek lettünk mi utólag az áldozatai. Visszatérve a Gyertyás felvonulásra, én nem azt mondtam, hogy a népusság szándékosan gerjesztett volna a konfliktust, hanem sajnos nem ismertük fel, hogy mi történik, belementünk egy olyan helyzetbe, amiben nem kellett volna belemenni. Most kimondottan a gyertyás felvonulásra utalok. Ugye egyrészt azt mondták, hogy legyen gyertya és könyv a kezünkben, ezt meg is tettük. Mikor én is megjelentem a felvonuláson, akkor azt mondták, hogy szépen katonásan kell állni, megszámolják, hogy hány sor van, meg akarják közölni a nemzetközi sajtóval, hogy hány ember vett részt. Tehát pont úgy mentünk, mint a katonák, egy sorban azt hiszem 10 vagy 8-an, már nem emlékszem erre pontosan, körülbelül fél méter távolságot tartva az előző sorhoz képest, rendben, és tűzzel a kezünkben. Egy román barátom mondta utólag, hogy neki ez a felvonulás, a náci felvonulásokat jutott eszébe, ahol katonás rendben mentek az emberek tűzzel a kezükben. Mi ezt akkor nem is gondoltuk meg. Mi azt mondtuk, hogy a kultúrája ott a könyv a kezükben, míg a kultúránkat akarjuk megtartani. Viszont külső szemmel nézve ez teljesen másképp nézett ki. Nagyon gyakran ilyenkor, ilyen helyzetben nem elég arra gondol, hogy mi mit akarunk, hanem arra is kell gondolni, hogy ez hogyan látszik, hogyan néz ki kívülről, mit lát ebből más, aki nem ismeri a mi helyzetünket. Ezt nem tudtuk akkor. Mi úgy gondoltuk, hogy egyértelmű, hogy a kultúránkért állunk ki, viszont kívülről nézve ez nem így nézett ki.
Igen, hát higgadt fejjel az ember teljesen másképp tudná ezt eltenni.
Igen, ez a február 10-i felvonulás szerintem ez bizonyítani akarta azt, hogy mennyire határozottak vagyunk, mennyire egységesek vagyunk az ügyünk kiállása mellett. Az, hogy a kolléga most említette a tüzet, én ezt nem láttam, de viszont a gyertya egy kicsit engem is meggondolkoztatott, mert a gyertya ortodox világban a halált jelenti. Persze ezt lehetett volna egyszerűbben is megoldani, csak könyvvel megjelenni, de nem hiszem, hogy ez pont ez váltotta volna ki azt, ami történt március 19-ei. Itt nagyon vissza kell menjünk az időben. Tehát ha az okokat keressük, itt vissza kell menjünk a Ceausescu rezsimig. Mert az akkori nevelés, az akkori magasfokú erőltetett nacionalizmus, hogy minden csak azt számít, ami román, a nemzeti kisességek nem számítanak. A Ceausescu rezsim idején történtek meg a magyar települések elrománosítása. Tehát ezek mind olyan előzmények voltak. Na meg aztán a forradalom, tehát inkább én most fogalmaznék, tehát forradalom volt, ez egyértelmű, de a rendszerváltás szót használom. A rendszerváltás folyamata is okot adott arra, hogy mivel hogy ez a rendszerváltás nem egy bársonyos rendszerváltás volt, mint másutt, hanem egy robbanásszerű volt, amire aztán a végén kellett számítani, mert mindenhol megtörténtek a változások, csupán Romániában nem, tehát ez itten nem lehetett másképp, hiszen a Ceausescu klik semmiféleképpen nem akart lemondani a pozíciójáról. Tehát őket leváltani csak egy ilyen megmozdulással, forradalommal, egy ilyen szerű rendszerváltással lehetett ezt megejteni, ezt a dolgot. Igen ám, de ez a rendszerváltási folyamat a felszínre hozott, tehát az ilyen körülmények között történő rendszerváltás, ilyen robbanásszerű, felszínre hozott rengeteg energiát, érzelmeket, elfojtott érzelmeket, azt a kívánalmat, hogy orvosolják a jogsérelmeket. Bármely társadalmi kategóriáról lévén szó, de főleg itt a kisebbségekről lévén szó. Tehát ezt ebben a folyamatban, tehát az ilyen szerű rendszerváltást követően általában egy káosz alakul ki. És akkor mindenki igyekszik mielőbb orvosolni azokat a jogsérelmeket, amiket elszenvedtek azelőtt. És ebben a nagy igyekezetben elég sok hiba is történik. Elkerülhetetlen hibák történnek, mert hogyha egy bársonyos rendszerváltás történik, akkor minden az idejében megváltozik, minden helyre fordul a kívánalmaknak megfelelően. Sajnos ez nem így történt. És akkor így már azt is sokan kifogásolták, és a mai napig nem tudják azt lenyelni, elviselni, hogy egy magyar érdekvérzelmi szervezet megjelent a politikai szintéren. Nagyon sok román a mai napok is azt mondja, hogy ki kell zárnia a politikai életből az RMDSZ-t, a nemzeti kisebbségek politikai védelmi rendszerét, szervezetét. Tehát már ez, hogy megjelent ez a nemzetiségi jogokat védő, képviselő politikai szervezet, ez már egy egy piros tűz volt a Sokromán szemében. És aztán ott voltak az események. De ahogy mondtam, hogy elszabadultak az érzelmek, az energiák, és egymást követték az események. Az előbb említettem, hogy például a kétségbeesett, megijedt románok hallgattak arra a hangra, amelyik azt mondta nekik, hogy el akarják csatolni Erdélyt Romániától. És igazán ezt kik szórták ezt a hírt. Itt a kollega az előbb említette, hogy nagy szerepe volt a Securitatenak, amely most már a rendszerváltást követően talajvesztett volt. Igen ám, de itt nem csak a Securitatéről van szó, hanem a Ceausescu rendszer politikai, gazdasági elitjéről is van szó. Hiszen itt főleg azokban a megyékben, ahol kiváltságos helyzetet élveztek, hiszen elégséges volt, ha valaki főiskola után, legyen az közgazdász vagy mérnök, kulcspozíciót töltetett be a vállalatoknál, anélkül, hogy egy komolyabb régisége legyen. Tehát ezek az emberek, akik vezető pozícióba kerültek, ezek féltették a helyzetüket.
Igen, én már csak annyit tudnék mondani, hogy a politikai helyzet az sajnos semmit nem változott az elmúlt 35 évben, de van egy hallgató a telefonvonalban. Halló, jó napot kívánok!
Halló, jó napot kívánok! Szár vagyok, és szeretnék hozzászólni a témához. Én nagyon szomorú vagyok, ahogy tárgyalják. Tudnélik, egy méltóságot teljes kulturált tüntetés volt, és a mai napig szívet, lelket gyönyörködtet. És még egy annyit mondanék, hogy ne csodálkozzanak ezen, hogy így nyilvánultunk meg, mert abban az időben az oktatásban dolgoztam, és a naplóban a gyerekeket úgy kellett beírni, hogy magyarul beszélő románok. Ezzel befejeztem. Köszönöm szépen, igen, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen. Hallásra. És akkor beszéljünk a következményekről. Kerekes úr, ön több mandátumot töltött a román parlamentben, az elmúlt 30 esztendőben az RMDSZ többször is kormányon volt. Szóba jött valaha kormánykoalíciós partnerekkel való tárgyalások során ez a fekete március? Hogyan álltak ők hozzá?
Hát volt egy parlamenti vita, amit elég durva volt, tehát egy jelentés is készült erről, mind ahogy azelőtt a Harkov jelentés, és a Hargita Kovászna megyei események kapcsán is készült egy parlamenti jelentés. Na most ezt csak úgy megjegyezném, hogy ez a jelentés, ami a városvásári eseményekről szólt, ezt titkosították, ezt a mai napig elérhetetlen a nagy közönség számára. Persze, hogy erről beszéltünk, mert adott esetekben mindig felmerült a nemzetiségi kérdés, és akkor ilyenkor vagy egyik, vagy másik fél, ha felhozta, hogy na látjátok, hogy mi történt Marosvásárhelyen 90-ben, de azért a politikai osztály viszonyog ettől a kérdéstől, a román politikai osztály viszonyog ettől, mert érzi, hogy bűnös ebben a dologban. Csak hogy azt megemlíteném, hogy ennek az eseménynek a kapcsán, amikor a katonaság beavatkozott, végül is beavatkozott, Petre Román, az akkori miniszterelnök a következőt jelentette ki, hogy azért szántam el magam, hogy bevessük a katonaságot Marosvásárhelyt, mert úgy olyan félemények következhettek volna, ami abban a helyzetben hozta volna a Romániát, hogy Erdély az ENSZ protektorátusa alá került volna. És ezt mi nagyon jól tudjuk, mondja a Petre Román, hogy ez mit jelentett volna a Romániának. Tehát mit akarok én ezzel mondani? A román politikai elit a 90-es évek elején, rendszerváltó elit, vagy pedig a talajvesztett politikai-gazdasági elit nagyon jól tudta, hogy a Erdély Magyarországhoz való csatolása fizikai lehetetlenség. Már csak a lakossági, nemzetiségi arányokat veszük figyelembe. Márpedig az újra alakuló Európában senki sem fogja támogatni a területi átrendezéseket. Tehát azok, akik hergelték, és most visszatérek, amit az imént mondtam, azok, akik hergelték mondjam azt, hogy a jóhiszemű románokat, a kellő információval nem rendelkező románokat megtévesztették azzal, hogy Magyarországhoz fogják csatolni Erdélyt.
Igen, István írja SMS-ben, tisztelt uraim, nagyon pontos az elemzésük, hogyan lehetne mindezt a román közvélemény elé tárni, esetleg jogilag is feltárni. Nekünk mindig ez a problémánk, itt párhuzamos társadalmakban élünk, illetve hát mi értjük azt, hogy a román közösség miről beszélget rádió, tévéműsorokban, ők viszont nem értik. Tehát hogyan lehet ezt a fajta szemléletet, vagy hát mondjuk azt, hogy ezt, vagy az igazságot, mert az örök igazságot azt tudjuk, hogy senki nem birtokolja, de hogyan lehet ezt a román közvélemény elé tárni, vajon?
Egyrészt tanulni vagyunk annak, hogy hogyan írják a történelmet, hogyan hamisítják a történelmet. Az, hogy magyarok haltak meg, annak nincs jelentősége. De mivel egy ír tévés felvette azt, hogy egy románt megvernek, az egész világon azt érte el, hogy a magyarok verik a románokat. És ha most megkérdezünk egy embert az utcán, mi történt 9. márciusában, teszem fel Jasban, 100%-osan azt fogja mondani, hogy a magyarok megverték a románokat, ez történt. Mert Erdélyt akarták, és a románok ellenálltak ennek. Tehát olyan fokú történelemhamisítás történt a szemünk láttára néhány nap alatt, ami egyértelművé teszi azt, hogy valamit kellett volna tenni. Például ugye Székelyföldön előfordult olyan esemény, hogy megöltek egy rendőrt, a rendőrnek a fia bírósághoz fordult, és hosszú évek után, amikor Románia tagja lett az Európa Tanácsnak, a Strasbourg Emberjogi Bírósághoz fordult, és a Strasbourg Emberjogi Bíróságon pert nyert, mert a román állam nem vizsgálta ki, hogy milyen körülmények között ölték meg az apját. Itt senki nem indított eljárást a román állam ellen, hogy utána vigye tovább az ügyet a Strasbourg Emberjogi Bíróságra, mondván azt, hogy nem szolgáltattak igazságot, pedig lettek volna tanúk, lett volna, van elég irat összegyűlve arra vonatkozó, hogy mi történt, és kifelelős, például azért, ami Sütő Andrással történt. Valamiért a magyar közösség nem akarta ezt jogi útra terelni, inkább próbáltuk politikai úton megoldani, sikerült, ahogy sikerült, ezt én nem kommentálom.
Vajon azért van ez, mert nem igazán hiszünk a román igazságszolgáltatásban?
Sajnos attól tartok, hogy semmi igazságszolgáltatásban nem nagyon bízunk. Tehát ez egy ilyen betegségünk, hogy nem keressük az jogi lehetőségeket gyakran. Én magam hallottam nagyon sok véleményt, hogy például Tőkés László, mikor pert indított a román állam ellen, hogy hát miért, hát hogy úgy is fölösleges, hogy úgysem nyerhet, aztán ő is nyert Strasbourgban, ugye. Tehát valamiért viszonyunk attól, mivel annyi ideig megtanultuk azt, hogy hiába fordulunk a bírósághoz, mert a bíróság ilyen ügyben nekünk igazat nem ad, nem gondoljuk meg azt, hogy jó, rendben van, tovább menjünk, és nem holnap, de 10 év múlva születik esetleg egy kedvező döntés.
Ide kapcsolódó kérdés van Ilonának, elnézést kérek a hallgatótól, van még egy hallgató telefonálba, de ezt muszáj itt most felolvassam. Jó napot kívánok! Sajnos 35 évvel a fekete márciusi események után is nem egyszer megtörtént, hogy a közúti rendőr vagy a bevásárló központban rám szólt az alkalmazott, hogy Romániában élünk és beszéljek az ország nyelvén. Megkérdezném, hogy hivatalos ügyek intézésekor mennyire igényelhető az anyanyelvi okmány, illetve tolmács jelenléte, ehhez esetleg külön kérés szükséges, köszönöm, Ilona írja. Szóval hol tartunk 35 évvel a rendszerváltás után?
A törvény értelmében, amennyiben én a polgármester hivatalnak írok egy magyar nyelvű levelet, köteles két nyelven válaszolni. Két nyelven azért, hogy legyen meg a román, hogyha valaki fel akarom használni, akkor az egy hivatalos irat. Másrészt magyar nyelven, hogy én is tudjam, hogy miről van szó. És ez minden olyan intézményre vonatkozik. Maros megyében, mivel a lakosság meghaladja, a magyar lakosság meghaladja 20%-ot, amely közintézmény. Mind köteles nekem elfogadni a magyar nyelven írt levelemet, és magyarul válaszolni. Az Országos Diszkriminációs Tanács büntetett meg kórházakat és orvosokat azért, mert nem volt hajlandó elfogadni, hogy egy családtag tolmácsoljon az orvos és a beteg között. Az orvos azt mondta, hogy Romániában vagyunk, a páciens beszél románul, nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy valaki tolmácsoljon. és megmutatjuk az orvost is, és megmutatjuk a kórházat, és a bíróság, amikor megtámadták határozatunkat, a bíróság nekünk adott igazat, és megtartotta ezt a határozatot. Ha üzletben rám szólnak, hogy tessék románul beszélni, akkor kifordulok onnan, nem vagyok köteles abban üzletben vásárolni, és többet oda nem fogok betérni. Ha egy rendőr szól rám, a rendőri szerv olyan, amelyel szemben valóban románul kell beszélnem, mert nem helyhatóság intézmény. Viszont ha olyan módon fogalmaz, ami sértő rám nézve, akkor ezt joggal kifogásolom, és ilyen esetekben is akár jogi lépéseket is meg lehet tenni.
Kerekes úr, ha most beadványjal szeretnék fordulni a marosvásárhelyi önkormányzathoz, elfogadják magyarul, illetve két nyelven válaszolnak, nem része a végrehajtó hatóságnak Marosvásárhelyen?
Nem vagyok része valóban, de annyit tudok én is, hogy a törvény előírja, ugye, ahogy a kollega is az előbb említette, hogy ha valaki írásban fordul egy beadványjal a végrehajtó testülethez, a polgármesteri hivatalhoz, annak köteles válaszolni anyanyelvén az illetőnek, és ugye, ahogy említette a kollega, a román nyelven is, hogy tudja bizonyítani, hogy megkapta a választ.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Székelyudvarhelyről beszélek, Terész vagyok. Sajnos, hogy nagyon sokan nem tanultak a március eseményekből, még most sem, mert nagyon támadják az RMDS-t. Most az államelnök választás kapcsán olyan dolgokat írnak a Facebookon, hogy csaltak, loptak, hazudtak, nem tartották be az ígéreteket. Hát megírtam én a válaszként, hogy örüljünk, hogy van egy RMDS, aki a kormányban képviseli a magyaroknak az érdekeit. Az ultranacionalista pártok biztos, hogy nem fogják ezt. És ez a sajnos, hogy még most is vannak ilyenek, akik uszítanak az RMDS ellen, itt a Székelyföldön is.
Igen, köszönjük szépen.
Mi a magyarázat?
Köszönjük szépen, hogy ezt elmondta. Hát minden bizonnyal, hogy azért az elmúlt 35 év adott okot arra, hogy valakik ezt mondják. Én egy dolgot szeretnék itt felhozni példaként. Marosvásárhely magyar lakossága 30 év alatt gyakorlatilag a felére csökkent. Egy kicsit megnéztem a statisztikákat. 1992-ben 83 ezerről 2022-re 40 ezerre. Kinek ez a felelőssége, képviselő úr, vajon? Illetve hát, a márciusi események hatása
úgy
is.
Terveztük az adás elején, ha jól emlékszem, hogy beszélünk a következményekről, a márciusi események következményeiről. Tehát a március 19-20-ai eseménynek egyik következménye ez volt, hogy sokan itt hagyták a várost, külföldre mentek, és ennek következtében nagyon megcsapant a lakossági arányunk. Meg aztán a lakossági arány a másik oldalon azért is növekedett, mert sokan betelepedtek Marosvásárhelyre. Ez most már nem egy erőltetett betelepülés volt, hanem ez ezt a gazdasági élet hozta, akinek lehetősége volt, és úgy látszik, hogy a román lakosság anyagilag jobban áll, több mindent tud megengedni magának, telket, lakást vásárol Marosvásárhelyen. Nem lehet azt mondani, hogy a gazdasági helyzet az oka annak, hogy elmennek a magyarjaink, hiszen nagyon sok román is kitelepedik. Hát Románia híres arról, hogy milyen sokan hagyták el az országot, és nyugaton keresik a jövőjüket. Tehát ez az apátia, ami most kialakult, ez egy elég sok, ennek elég sok oka van, de főleg én azt az okot látom, a legfőbb okot abban látom, hogy ami történt akkor 90-ben.
Igen, még egy hallgatónk van, egy nagyon rövid hozzászólást még meghallgatunk, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, Attila vagyok. Én csak annyit szeretnék mondani ez a tolmás menethez, hogy mely korszakban élünk, tanuljuk meg a alapfokon az államnyelvit, mert tolmács azt fordít, amit ő akar. Amit én elmondok, azt értsem én, s halljam, mert a tolmács az olyan, mint annak idején, mikor írt egy levelet, aki nem tudott írni, íratott levelet, egy katona haza, mondta, hogy mit kell, de akinek a kezében volt a toll, azt írt, amit akar.
Igen,
tanuljuk
szépen.
Meg, hogy értsük, mert a tolmács azt fordít, amit ő akar.
Igen, köszönjük szépen, ez egy valóban fontos dolog lenne. István, 2 percünk van összesen a műsorból. Mennyire törte meg a magyar közösséget a Fekete Március, hogyan látja?
Nagyon megtörte. Tehát 90-ben az egész politikát ez az esemény határozta meg. Az RMDSZ állandóan defenzívában volt, tehát állandóan védekeznie kellett a különböző vádaskodásokkal szemben. Nem annyira az építkezésre került a hangsúly, hanem erre az álláspontra, és a mai napig is, amit egy betelefonáló mondta, az RMDSZ bűnösnek látják mindenben, ami Romániában rosszul történt, ami egyértelműen egy néhány százalékos pártnak a hibája, a jelenlegi helyzet.
Hogyan látják, begyógyulnak ezek a sebek valaha?
Hát a remény éltet minket. Enélkül nem lehet élni tovább így, tehát be kell gyógyuljanak. Hát minden esetre az a feszült állapot az már tovatűnt, ami volt annak idején. Most már úgy értem, hogy békésebb hangulat van Marosvásárhelyt. Itt már most a nemzeti kérdést azt véglegesen megoldották. Tehát most már nemzetbiztonsági kockázatot nem jelentünk lakossági arány szempontjából. Tehát lenyugodtak a kedélyek még azoknak a szemében is, akik állandóan előznének minket.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székelyföld mérője, Székelyföld mérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ru.
Sokáig beszélgethettünk volna még a témáról, de sajnos mai adásunkban ennyi fért. Meghívottaim Kerekes Károly jogász, korábbi parlamenti képviselő, jelenleg Marosvásárhelyi önkormányzati képviselő, valamint az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanács jogásza, Haller István voltak, uraim. Köszönöm szépen, hogy itt voltak.